Adventi beszélgetések című műsorunkat hallják, melyben Kubik Anna, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznővel, a Magyar Művészeti Akadémia tagjával Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Adventi telefonos beszélgetést fognak most hallani Kubik Annával. Isten hozott a telefonnál, Anna!
Én is köszöntöm a hallgatókat, mindenkit Isten áldjon.
Nagyon messziről fogom kezdeni, 35 évvel ezelőttről. Szerintem nagyon sokan tudják, és te is pontosan tudod, hogy volt egy adventi műsor, hát ez nem műsor, ez egy előadás volt, és egy polgári engedetlenség. 1986. január 2-án az Advent a Hargitán című műdarab ősbemutatója, amit azért nevezek polgári engedetlenségnek, mert nagyon nehezen engedett az akkori hatalom ennek a bemutatónak, és a másik pedig, hogy most visszacsatoljak az adventre, hát semmi köze nem volt naptár szerint az adventhez. Akkor ilyen időket éltünk, de Istennek hála, azóta van lehetőségünk, van egy Mária Rádiónk, és tudunk erről beszélgetni. Tied a szó, Anna.
Igen, hát azzal kezdeném, hogy volt köze az adventhez, nagyon is, hiszen az eredeti bemutató az nem januárban lett volna, csak hát kapott a Nemzeti Színház, az akkori Nemzeti Színház egy tiltó levelet a román jogvédő hivataltól, miszerint ezt a darabot, Sütő András darabját mi nem adhatjuk elő, mert friss a darab, Romániában még nem játszott a színház, azaz nem cenzúrázták, aminek előfeltétele lett volna, hogy egy folyóiratban is megjelenjen cenzúrázva. Ez nem történt meg, és ezért kaptuk a tiltást. És amúgy pedig hát a másik, ami még hozzátartozik, hogy maga a darab is a várakozásról szól, az advent napjairól, ezért is tettünk a megírt darab elé még egy betlehemezős népi játékot is, ezzel is kifejezve a várakozás állapotát, és hát átvitt értelemben is mindenhogyan az advent napjai az előadás témája, a feszült várakozás, Románia, ezen belül pedig Erdély mindennapjairól, a határon túlra szorított magyarság sorskérdéseiről szólt akkor, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy most a székely autonómia törekvések napjaiban is, hát mindig erről szól.
Ugyanúgy kvázi adventben vagyunk ebben az értelemben, hogy mi lesz akkor most a székely autonómiával, hiszen az aláírások összegyűltek, innen-onnan azért hallatszanak pozitív hangok, hát az ima ereje. Ebben tudunk kapaszkodni.
Igen, imádkozni lehet. Én fellépek, ahol lehet ez ügyben. A saját eszközeimmel most is a Hősök terén is ott voltam a Székely Autonómia napján, és nagyon-nagyon szép Farkas Árpád eszével készültem, és azt olvastam fel, verset mondtam. Igyekszem mindig mindenkor kiállni a székelyek ügye mellett. Én Veszprém megyéből. Tehát így ezt most csak azért mondom el, hogy más is megteheti ezt, nem muszáj ahhoz székelynek lenni, hogy a nemzeti kisebbségek jogáért valaki kiálljon. De hát úgy tűnik most minden fontosabb az Unióban ennél. Kicsit érthetetlen a dolog, de hát addig kell harcolni érte, amíg nem lesz sikeres ez a harc.
És hát tudjuk, hogy igazunk van. Hát akkor viszont különösen érdemes harcolni. 1986 májusában a Vigíliában jelent meg egy kritika Szakolcai Lajos tollából, irodalomtörténész művészetkritikus tollából. A szerepedet értékelve nem olvasom fel az egészet. Talán nem kell merészség kimondani, Kubik Annával a magyar színpadra új Blaha Lujza érkezett. Már csak ezért is érdemes volt a Nemzeti Színházban az Advent a Hargitánt bemutatni. Olvastad te annó ezt a kritikát? Emlékszel erre?
Én nem hiszem, hogy ezt olvastam, de túlzónak is tartom az összehasonlítást. Én megelégedtem volna annyival, hogyha azt írja le a szerző, hogy ez egy jó alakítás volt, mert nem vagyok egy dicsekvő alkat, de néhányszor mostanában visszanéztem. Eddig nem nagyon mertem, azt is elmondom. Visszanéztem, és úgy érzem, hogy ma is érvényes ez az alakítás, de hát, hogy ne csak rólam beszéljünk, az egész előadásban érződik az erős hit és a vágyakozás tényleg arra, hogy amiről beszélünk, az meghallgattatik, és hogy fontos ügyben emeltünk szót, ráadásul olyan korban, amikor ez tabu téma volt.
Én azt gondolom, hogy ebben a túlfűtött általa, túlfűtött kritikának ítélt dologban, az is benne, hogy ez az egész előadás olyan érzelmeket váltott ki folyamat, és vált ki szerintem a mai napig is, hiszen ez megy még szerintem. Nincs már? De talán még színpadon van ez az advent a Hargitán
idővel. Igen. Nem megy. Néhányszor elővették azóta, de akkor is ott ütött nagyot, úgy gondolom. És hát én ezt 200 estén át játszottam annak idején, 5 évig, és nagyon minden este ünnepi alkalom volt. De hogy a hatása is nagy, az biztos, mert azóta is emlegetik, azóta is emlékeznek rá, kapok meghívásokat a darab évtizedes évfordulóin ide-oda amoda az országba, és hát mindenhol, ahol csak találkozom, megjegyzik ezt az előadást, hogy hányszor látták, hogy hogyan látták, milyen körülmények között látták. Ez a színésznek ez a legnagyobb visszaigazolás, azt hiszem arról, hogy ez egy jó út volt, és hogy valami nagyon fontos történt az életemben. Például a múltkor bementem egy rádióba, és a portás, egy velem hasonló korú portás emberről van szó, úgy köszöntött, hogy jégmadár, jégmadár. És ez annyira megmelengette a szívemet, mert nem ismertem őt, nem láttam soha az előtt, és hát tényleg 35 év után így emlékezni valamire, az azért nagy dolog lehet talán, és én nagyon örülök, hogy a Jóisten engem állított oda akkor arra a posztra, amiben ezt a szerepet eljátszhattam, megkaphattam, mert hát ez másképp is történhetett volna, de ezért nagyon hálás vagyok, hogy én kaphattam egy ilyen különleges feladatot.
Én is azért kezdtem ezzel a beszélgetésünket, mert 35 év kvázi egy kerek évforduló, és egész egyszerűen én úgy gondolom, hogy ez a te életednek egy fordulópontja volt. Ezzel robbantál be talán a köztudatba.
Hát ez úgy történt, hogy a főiskola utolsó évében én már kaptam egy főszerepet a Várszínházban, Kerényi Imre rendezésében, Ödön von Horváth a végítélet napjában, és nekem már az volt a vizsgám negyed évben, nem is az osztályjal vizsgáztam, az akkori osztályommal, és akkor hát ugye a filmszínház muzsika még élt, és virult, és akkor a szakma már engem megismert, és akkor oda is szerződtem a Népszínházhoz, ami tartalmazta a Várszínházat is, és egy év múlva viszont a Nemzeti Színház bekebelezte ezt a színházat, és akkor Júliával kezdtem, Rómeus Júliával, ami hát egy revelatív előadás volt szintén, Sík Ferenc rendezésében, akkor ismerkedtem meg vele és a rendezői módszerével, ami hát meg kell, hogy mondjam, akkoriban sokan elítélték a rendezői módszerei miatt, mert szabadságot adott a színészeinek, de én meg nagyon hálás voltam érte, mert ez az ő szeretetét jelentette. Abban az időben mindenki a diktatórikus módszerekben hitt jobbára, úgyis rendezték az előadásokat a kor nagy színházrendezői, ő pedig inkább a szeretetben hitt, és nekem ezzel ő szárnyakat adott. Tehát a Júlia volt az első szerepem, amit általa az ő rendezésében megformálhattam. Aztán jöttek nagyon szép szerepek, a Melinda, de tehát szebbnél szebb a világ és a magyar irodalom klasszikusainak a naiváit eljátszhattam, mire eljutottam 5 év múlva ott a Nemzeti Színházban a Rékáig, és ez nagyon fontos, hogy így történt, mert a Réka szerepe viszont szinte mindent egyesített, amit addig megtanultam a szakmából, és amit hasznosíthattam benne, hiszen négy alakot is meg kellett benne formálnom, mindenfajta külső átváltozás nélkül, vagy beavatkozás nélkül, tehát nem volt időm átsminkelni, nagyon átöltözni, jobbára csak egy fejkendőt tettem magamra, és akkor önmagam édesanyja lehettem, aztán eljátszottam önmagamat 20 év múlva, tehát egy gyönyörű négyes szerep volt ez, sőt, hát a saját lányomat is eljátszhattam, és ebben nagyon sokat segített az, hogy előtte már ilyen nagy tapasztalatra és rutinra tettem szert. Ez nem jelenti azt, hogy könnyebb lett volna a feladatom, de valahogy a szívem még éreztem ezt a szerepet, a nyelvezetét is. Sokan azt gondolták talán, hogy én erdélyi származású vagyok, vagy ne talán székely, mert nem érezték rajtam, hogy bár bármilyen akcentust fel kellett volna vennem, vagy bármilyen idegen elem lett volna a beszédemben. Ez mostanában érdekes különösen, mert sokszor olvasom, hogy az angol anyanyelvű színésznőknek nagyon kell vigyázni arra, hogy melyik figura honnan ered, milyen nyelvjárásban beszél. Na hát ez nálunk akkor nem volt kérdés, és nekem nem is okozott a nyelvezete, nem okozott nehézséget. Az okozott nehézséget, hogy szinte végig a színpadon voltam ez alatt az idő alatt, és úgy kellett kibeugrálnom a szerepekbe, hogy nem volt rá se felkészülési idő, se pedig az, hogy valami különös smink, vagy bármilyen maszk segített volna az átváltozásban.
Mondhatjuk azt, hogy azért ez egy emlékezetes advent volt számodra, és a következő kérdésem az lenne, hogy van-e még ezen kívül olyan adventi emléked, akár szakmai, akár egy gyerekkori, akár egy roráte, vagy napjaink, tehát az elmúlt egy-két évből valami olyan esemény, ami megmaradt?
Hát a legszebbek, és amikre mostanában különösen sokat gondolok, azok a kisgyermekkori roráték voltak valóban abban a kisfaluban, Veszprém megyében, Ősiben, ahol én születtem. Ott édesanyámmal jártunk hajnalonta a rorátéra, Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére felszentelt kis templomunkba, és ez valahogy összekapcsolódik bennem egy másik élménnyel, az, hogy édesanyám otthon ragasztott kenyeret, és a falu pékéhez vittük el. És ez úgy történt, és azért nagyon maradandó emlék az életemben, mert szánkóval mentünk, ugyanis akkor még nagy telek voltak, sok hóval, és hajnalban, mikor minden sötét volt, akkor elindultunk úgy édesanyámmal, hogy ő húzta a szánkót, amin én ültem, és kezemben volt a kosár, amiben a ledagasztott kenyér volt már. Elmentünk a rorát, ami gyönyörű hangulatú volt ezen a hajnali decemberi órákon, és utána pedig mentünk a kenyérért, ami elkészült közben, vagy csak egy kis várakozással a kemencében, és utána ölemben vittem a forró kenyeret, amiben néha még egy fél szál kolbász is került, belesütötte a pék, édesanyám ugye már otthon ezt előkészítette, és akkor így ez a két emlék teljesen összekapcsolódik bennem, és ha még a hó is esett, tehát ez ilyen teljesen idilli kép volt. És aztán hát kamaszkoromban is persze jártam, akkor már mindenféle ilyen célprémiumokat kaptunk a plébános úrtól, mondjuk egy tábla csoki, hogyha valaki minden alkalommal részt vesz a hajnali szentmisét, de nem, természetesen nem ez volt csak a hajtórugó, hanem egyszerűen a hangulata elragadott engem ezeknek a nagyon korai miséknek, és bár nem volt könnyű fölkelni olyan korán, kiskoromban sem, de ez mindent pótolt, és lám most mennyire megmelegíti a szívemet, és sose tudjuk, hogy melyik emlék mikor ad biztos támpontot az ember jelenbeli életének. Most gondoljunk ezekre a zárt időszakokra, amikor most mindenki megint be fog zárkózni, és nem tudjuk, hogy fogjuk megélni a várakozás napjait.
Hogy ezt mesélted, ezt a forró kenyeres emléket, szinte éreztem a friss kenyér illatát, és arra emlékszem, hogy gyerekkorunkban nálunk is volt ilyen kenyér hazavitel, és annak a szegény kenyérnek sose volt serclie. Az valahogy útközben mindig elkopott, elcsipegettük hazafelé. A nagymamám mindig mondta, hogy jaj, ez a pék, hát miket süt ez, hogy nincsen serclie a kenyér?
Igen, azért ment egyébként a harca az egész családba, ugye mi hárman voltunk lányok, három lánytestvér, és hát valóban mindenki azt kérte, mint ahogy némi marakodás ment a vasárnapi húsleveseknél is, a szívér meg az uzzáér. Ugyanúgy a kenyérnek is valóban mindig eltűnt a csücske valami érdekes módon.
Anna, említetted az előbb, hogy nagyon bizonytalan időket élünk, és hát a bezárkózás bármikor elérhet minket. Van-e azért esetleg konkrét terved vagy programod, amit véghez tudsz majd vinni így az adventi időszakot tekintve? Vagy minden bizonytalan?
Igen, szóval ez most így ketté válik, hogy tulajdonképpen azokért fáj a szívem, akiknek a bezártság nagy gondot jelent. Én megmondom őszintén, hogy nekem nem olyan óriási feladat ez, mert mindig találok magamnak olyasmit, amit ez alatt el tudok végezni. Ugye toronyban állnak itt a könyvek mellettem, amik mind adósságok már, saját magam felé természetesen. El tudom magam foglalni, tanulni való mindig akad, nem is kevés, hiszen több felkérés is érkezik hozzám, és én ezekre készülvén nagyon sok időt el tudok tölteni magamban. Inkább így az emberiségnek a fájdalmára vagyok érzékeny, mert látom, hogy nagyon sok embernek ez gondot okoz, a bezártság, vagy az, hogy nem élheti meg most a közösségi élményeket. Tényleg erre rossz gondolni, aki ilyen vagy olyan ok miatt most ugye nem tud valamilyen tevékenységet folytatni, az nagyon rosszul élheti meg ezt. És ilyenkor azért a művésznek feladata is az, hogy ilyenkor erőt nyújtson, és nyilván a pandémia első napjaiban is azért folyamodtak hozzánk felvételkérésekkel, ilyen-olyan hangfelvételi és egyéb videófelvételi kérelmekkel, mert akkor bebizonyosodott azért, hogy tényleg a szellemi táplálék is hiányzik az embereknek, nem csak a fizikai, és megtapasztalhattuk azt, hogy szükség van ránk. Miközben elfogytak a fellépési lehetőségek, és elfogytak számunkra is elfogytak ezek a közösségi élmények, azért tudtunk adni. És hát nekem sajnos az egész pandémia alatt 2 darab ajtó előadásom volt, úgyhogy én igazán megszenvedtem a közönség hiányát. Az viszont csodálatos volt, hogy maszkban is beültek az emberek, és sokan voltak, ez Debrecenben volt, és hát azóta pedig hát minden más fellépés azért volt, és szinkronizáltam is, rádióztam is sokat, Szabó Magda karácsonyi novelláit például a múlt héten Sáros Pataki Zsuzsa rendezőnővel. Sok munka volt, csak nem közönség előtti, és ez valóban nagyon mély ütés annak, aki ezt megszokta, hogy egy közönség előtt nyilvánuljon meg, és nem maga mutogatás céljából, hanem mert egyszerűen valamilyen közölni valója volt az adott szereppel vagy darabbal, amivel éppen megbízza a Jóisten meg a színháza.
Említetted, Anna, hogy toronyban állnak melletted a könyvek, úgyhogy én így a műsor vége felé szeretnék tőled egy kis olvasnivaló ajánlatot kérni, hogy adventre, karácsonyi időszakra mit ajánlanál a hallgatóknak, főleg így, hogy nem mindenhova tudunk eljutni, és nagyon jó bevackolni egy téli estén, és Kubik Anna olvasási ajánlatát követve megragadni egy könyvet. Mit ajánlanál? Milyen verset, milyen novellát?
Hát amit én most így magam előtt tartok éppen, egy jó vaskos könyv, úgyhogy egész Adventre kitarthat. Ez Taylor Caldwell-nek a Lukánus című könyve, Szent Lukács evangélista életéről szól, küzdelmes életéről. Én ezt fogom most elolvasni, mert valóban egyrészt keveset tudok róla, másrészt meg örülök, hogy akadt egy ilyen könyv. Sőt, ezt én magam mutathatom be Rogoldödön kollégámmal nemrégiben a jezsuitáknál, a Párbeszédházában. Csepregi Tibor fordításában találkozhatnak vele a könyvesboltokban a kedves olvasók. Tehát Caldwell írta, és Lukács evangélista életéről szól.
Nagyon szépen köszönöm. Anna, egy utolsó kérdésem lenne, hogy jártál te a Mária Rádióban egy hitvalló műsorban? Kértünk
nem
tőled.
Tudom, mikor volt, de volt,
igen. Ja, 4-5 évvel ezelőtt. De utána túrtam az archívumban, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy mi volt a te szentírási mondatod ebben a műsorban. Emlékszel-e még erre?
Hát nem, mert nagyon sok ilyen műsorban vettem részt, és sok helyen sokfélét mondtam, szívesen mondok. Naptáram, amiben aktuálisan mindig a legszebbet, vagy számomra legtöbbet mondót helyezem el.
Akkor csináljuk azt, hogy te mondd el, ami neked most aktuálisan szívednek kedves, gondolataidban főhelyet foglal el, és a végére elmondom én azt az igen mondatot, mert ez nagyon passzol rád, amit én találtam ebben a műsorban, úgyhogy én fogom majd akkor a végén azt idézni. Nos, akkor most mi az aktuális szentírási rész?
Jó, hát most 2 is van, mert ugye az egyik a jelenhez szól, másik a jövőhöz. Hát a jövő az ugye még mindig az a mondat, hogy jelen szenvedéseink nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez. Ez ugye a rómaiakhoz írt levélben található, és ami meg mostanában nagyon fontos számomra, hogy nem félelemnek lelkét adta nékünk az Úr, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Ez a 2. Timóteus levélben található, ami számomra nagyon fontos, mert itt találom meg a legtöbb eligazítást az én pályámhoz vagy szakmámhoz. a tanításról, a tanítás tisztaságáról például, de hát sok mindent idézhetnék ebből, és ebben az idézetben ugye ezt szoktam mondani, de a józanságot valójában nem annyira értettem a mostani időkig, de most kezdem már tudni, hogy mit jelent, hogy a józanság lelke. Művészként ugye az ember nem erre törekszik, de ami a világban folyik ma, azt kell, hogy mondjam, hogy most ez nagyon találó mondat, hogy a józanságát veszítette el az emberiség.
Hát Anna, elmondom neked, hogy ez volt a mondatod. Timóteus második leveléből ez volt a mondatod. Én is nagyon, nagyon sokat gondolkoztam, hogy a józanságot hogy kell jelen pillanatban érteni. Én a tisztánlátást fordítottam magamnak, hogy a tisztánlátás lelkét kapjuk meg. Ennek a mondat van egy folytatása, ne szégyelj hát tanúságot tenni Urunk mellett és mellettem.
Ezt most nagyon, nagyon feszóló résznek érzem, mert én is én úgy érzem, hogy ez szerint jártam el, és most, amikor hitvallásra kértek fel az eukarisztikus kongresszus alkalmával, nekem ez a mondat lebegett a szemem előtt, hogy ha van fontos ügy, amiért most ki kell állnom, az mindenképpen ez. Mert ez az év, ez ebből a szempontból nekem nagyon fényes év volt, hogy megvallhattam a hitemet, és méghozzá nem is úgy, hogy agresszíven és nem tudom, ilyen vadul térítve, hanem úgy, hogy elmondhattam, ami bennem van, és ha valakinek ez példa, akkor legyen az, aki számára pedig ez nem jelent semmit, akkor az forduljon el ettől, és ezért volt olyan nagyon fontos, hogy ez így megtörténhetett, és egy csoda volt az egész hitemben, megerősített az egész kongresszus, egy fantasztikus alkalom volt, aminek még a hatását nem is igazán tudjuk fölmérni, de azt hiszem, hogy nagyon sok ember lelkében mozdult meg valami, ami hát jó előjel ebben a nehéz korban, ugye, amikor az emberek tudjuk, hogy viselkednek egymással, és mennyi sok kárt okoznak egymásnak az ítéletmondással, a folyamatos egymás sárba tiprásával, károgással, hát ilyenkor élünk.
A józanság lelke, ugye? Az előbb említettük ezt a szókapcsolatot, hát ezt őrizzük meg, hiszen ezt kaptuk. Anna, olvasnivalót kaptunk tőled, gondolkodnivaló mondatokat kaptunk tőled. Milyen zenével búcsúzzunk a hallgatóktól?
Én nyaranta együtt dolgozom a Székelyföldi Verstáborban a Misztál együttessel, úgyhogy velük szeretném zárni ezt a beszélgetést, mondjuk az Angyalszárny című lemezükről. Ha pedig egy népéneket lehet még megnevezni, akkor a Nagyasszonyunk hazánk reménye című dalt szeretném, mert úgy vélem, hogy a Mária énekeket egy kicsit mi elhanyagoljuk a templomokban. Érdekes, hogy ez a határon túli magyaroknál jobban többször megjelenik. Ezt tapasztaltam Székelyföldön is, de akár délvidéken is, felvidéken is több Mária éneket énekelnek, mint nálunk.
Nagyon szépen köszönöm. Meglátjuk majd, hogy a zenékből mind a kettő belefér, de majd addig ügyeskedünk, jó, amíg meg lesz mind a kettő. Szívből köszönöm a beszélgetést, áldott adventi napokat kívánok neked, és a kedves hallgatóktól is búcsúzunk.
Én is elköszönök, és nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, és örülök, hogy beszélhettem itt is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kubik Anna, Kossuth és Jászai Mari díjas színművésznővel, a Magyar Művészeti Akadémia tagjával Perczel Éva beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!